Komáromban született, Gútán nőtt fel, Pozsonyban él. Édesapja magyar, édesanyja szlovák. A magyar ugyan jelen volt a családban és a városban, de a domináns, az anyanyelve a szlovák volt. A pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán szlovák esztétika szakon végzett. A Mosti című csehszlovák lapnál dolgozott újságíróként, majd a Smenapi lap kultúra rovatához került, szabadúszó volt, és most ismét a Smenél van. Mindeközben szép irodalmat fordít magyarról szlovákra. Ő fordította Mennyászki naplóit, de Varró Dánielt, Erdős Virágot, Nádas Pétert, Márton Lászlót, Závada Pétert és Závada Pált is. Három gyermeke van, de az első kettőt hanyagolni fogjuk, viszont a legkisebbről, Jonatánról sokat fogunk beszélgetni az elkövetkezendő egy órában. A stúdióban Eva Andrejcsáková, lánykori nevén Nagyová. Éva, köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, sziasztok!
Beszéljünk akkor egy kicsit Gútáról, ugye a felvezetőben mondtam, hogy ott nőttél fel, vagyis hát a gyerekkorról, és a szlovák és a magyar hatásról, tehát milyen volt a gyerekkorod Gútán?
Hát Guta egy kisváros a komáromi járásban, Nyugat-Szlovákiában. Mostanában sajnos egy kicsit negatív módon is megismerhettük Ján Kuciak halálával kapcsolatban. Ennek ellenére egy nagyon kellemes kisváros, ahol viszont több mint 80% szlovákiai magyar él. Itt nőttem fel, szlovák iskolákba jártam. Ez egy ilyen deal volt a szüleim között, mivel hogy az apám szlovákiai magyar volt, és az anyám pedig Magyarországon született, mint szlovák. Meg volt beszélve, hogy a nemzetisége magyar lesz, de szlovák iskolákba fogok járni. Így beszélték meg a szüleim. Mind a két nyelvet használtam születésemtől. Apukámmal magyarul beszéltem, anyukámmal szlovákul, anyukámnak a szüleivel szintén szlovákul, és az apukámnak a szüleivel magyarul, hogy ez így el volt választva egész logikusan. És persze sokkal többet beszéltem szlovákul azért is, mert szlovák iskolákba jártam, viszont az apukám nagyon odafigyelt mindig, hogy beszéljek magyarul, és akkor ő tudott szlovákul, de akármikor hozzászóltam szlovákul, mondta nekem, ezt magyarul mond. És akkor így mindig ott volt ez az erős hozzáférés.
Tehát akkor a domináns nyelv a szlovák volt, már csak az iskola miatt is, meg hát ugye az anyanyelved is a szlovák, de a magyar az így végig megvolt. És aztán Ógyollára kerültél óvónőképzőbe, az is szlovák iskola volt.
Igen, szlovák és magyar is. Volt szlovák osztály, volt magyar osztály mindig.
Tehát akkor ez a két nyelv mindig párhuzamosan
mindig párhuzamos
ott
volt. Igen.
És aztán hogy szlovák esztétika szakra kerültél Pozsonyba, a Comenius Egyetemre?
Hát ez úgy volt, hogy én először zenetudományt kezdtem tanulni, és valahogy túl komolynak láttam ezt a szakot, sőt, ez még 88-ban volt, és az első vizsgám marxizmus-leninizmus lett volna, és én annyira féltem az egésztől, vagy hát nem éreztem magam jól ebben a helyzetben, úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek onnét, és nagyon, nagyon vonzó volt már évek óta a színészet a számomra, úgyhogy erre kezdtem irányítani a pályámat. Voltam tehetségvizsgákon is, meg is csináltam, de aztán valahogy mégse sikerült az egész, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most már rendet rakok az életemben. Egy évig dolgoztam, mint óvónő, és utána még egyszer jelentkeztem a Bölcsészeti Tudomány Egyetemre, és szlovákot választottam, mivel hogy én szerettem a nyelvet, szerettem az irodalmat, szerettem dolgozni a nyelvvel, és mindig közel állt hozzám ez a munka.
Te tudtad akkor, hogy a magyar nyelvet, ami ugye ott volt azért a farcsepedben, szóval, hogy ezt még valamikor használni fogod, vagy kihasználni fogod?
Erről sejtelmem sem volt ebben az időben, ezt bevallom. Soha nem gondoltam volna, hogy én rendszeresen foglalkozni fogok ezzel a nyelvvel. Akkoriban kiesett az életemből egy kicsit a magyar nyelv, mivel hogy Pozsonyba költöztem, férhez mentem, gyerekek születtek, és ez a közeg valahogy nem volt annyira barátságos a magyar közegemhez, és egy kicsit, mintha meghalt volna bennem. Aztán, amikor a Moszti szerkesztőségben elkezdtem az újságik pályámat.
Tehát elvégezted a szlovák esztétika szakot, és aztán mindjárt a Mosztiba kerültél?
Nem, még 3 évig otthon voltam anyaságén, és utána kezdtem a Mosztiba dolgozni.
Igen, és a szavadba vágtam, tehát amikor a Mosztiba kerültél, és a magyar nyelvvel kapcsolatban kezdted el ezt.
Ja, igen, hogy közelebb kerültem az irodalomhoz, a kulturális kérdésekhez, és főleg a Kaligram kiadóhoz is, és akkor kezdtem belenézni a magyar költészetbe, és próbálgattam otthon így sutyiban lefordítani egy pár verset. Emlékszem arra, hogy volt valami vers, ahol lóbőrt húzott valaki, és akkor én ezt le akartam fordítani, és nem tudtam rájönni, hogy ez mit jelent, nem ismertem ezt a kifejezést, úgyhogy aztán rá is kérdeztem valakit, hogy már nem emlékszem, szóval ez volt olyan első kis
foppá.
Nem is volt foppá, mert ezt soha senki nem látta, én ezt csak így magam otthon próbálgattam, de rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű, ahogy gondoltam volna. Minden esetre Kaligramban találkoztam a Deák Renátával, akivel tanultam az egyetemen. Ő magyar szakos volt, hungarológus, és akkor így valahogy neki estünk együtt dolgozni, jött ötletekkel, ő volt az, aki jött az ötletekkel, és fölkínált nekem egy közreműködést egy antológia fordításában, magyar kortárs irodalmi antológia volt. Itt kezdtem, itt próbálgattam.
Itt kezdted a fordítást.
Igen.
És amikor így belekezdtél a fordításba, akkor mennyire kellett a nyelvet így felmelegítened, vagy pedig teljesen megvolt, tehát hogy ezzel nem volt probléma?
Fel kellett melegíteni, mert a fordítással egybe jött a élő kommunikáció is, az, hogy többet kezdtünk magyarul beszélni a kollégákkal, akik fordítással foglalkoztak, és jobban kezdett érdekelni ez az egész magyar közeg. Ami történik a magyar kisebbségi közegben, ez minden egyszer csak így felmerült, és akkor így láttam, hogy hopp, ez itt az az élet, amit én éltem, csak egy kicsit kiestem belőle, és vissza kell nézni, és kérdezni, hogy ez hogy van akkor az egész, mert ennek vannak gyökerei, ennek van múltja, vannak problémák, és vannak kihívások, stb.
Van fejlődés történet, amiből ugye ki is maradt el bizonyos szempontból. Egyébként a SZME-ben is ugye sokszor dolgoztál fel ilyen magyar témákat, nem is azt mondom, hogy kisebbségi témákat, tehát hogy inkább ilyen magyar művészeti témákat, vagy magyar művészekkel interjúztál. Ez egy ilyen tudatos választás volt a részedről, vagy a főnökeid mondták azt, hogy te ugye tudsz magyarul, akkor te fogod megcsinálni ezeket a témákat, vagy pedig ez egy ilyen teljes véletlen volt, vagy hogy ez az érdeklődésed egy része volt?
Inkább ez az érdeklődés kérdése volt, hogy vonzó volt számomra, és nagyon szerettem volna kihasználni azt, hogy tudom a nyelvet, és hogy a nyelven keresztül mit mondanak nekem ezek az emberek, akik működnek a kultúrába, a művészetbe. Próbáltam én behozni őket a szlovák közegbe, úgyhogy inkább az én kezdeményezésem volt, és nem is mindig sikerült. Ez mindig a témától függött, vagy hát attól, hogy mennyire érdekes lehet a személy, vagy a mű a szlovák közösség számára, olvasók számára.
Ja, már említetted, hogy hogyan kerültél a műfordítás közelébe, tehát Deák Renáta volt az, aki egy kicsit, vagy ketten inspiráltátok egymást, ez majd kérdéses, ugye? Deák Renát egyébként sok műfordítót inspirált, vagy lökött rá a pályára, hogy így fogalmazzak. És aztán, hogy lett ebből profi műfordítás. Tehát, hogy ugye volt először ez az antológia, amit említettél, Magyar Kortárs Antológia, amelynek a fordításában részt vettél, de aztán jött már egy önálló kötet is, amit te lefordítottál. Szóval, hogy ez is Renátának volt köszönhető, vagy pedig te így azt mondtad, hogy hát ez érdekel engem ez a fordítás, akkor én most ezt megpróbálom így szabadidőmben, aztán hát ha lesz ebből valami.
Hát az első években inkább engem találtak meg ezek a lehetőségek, ezek a kihívások. Az embereken keresztül, akik ismertek, akik mondjuk megtudták, hogy elkezdtem dolgozni a fordításokon, megint csak a kaligramot említeném, ott kezdtek születni az első fordításaim, például a Jadviga Párnája könyvfordításával kapcsolatban, amit a Deák Renáta fordított le, és ez egy nagy esemény volt akkoriban, nagy nyelvi esemény, és erről született sokféle tanulmány, sokféle cikk, például ezeken is kezdtem dolgozni.
Mert hogy ugye a Jadviga Párnájának a nyelvezete az egy magyarországi szlovák közeg,
igen,
amelyben rengeteg szlovák kifejezés van, szlovák szó használ, ugye Závada Pál, tehát ugye ettől is érdekes, hogy hogyan lefordítani szlovákra a szlovákot.
Igen, pontosan erről is szólt, úgyhogy ennek annyi rétege volt, fordítói szempontból, hogy igazán érdekes volt akármin dolgozni, ami ezzel összefüggött. És akkor így lassacskán hozzájutottam olyan művekhez is, amelyeket aztán egyedül fordítottam. De ez nem arról szólt, hogy én most ezt egyedül akarom csinálni. Ilyen volt a lehetőség.
Azt mondtad, hogy ezek a művek megtalálnak téged, de valamilyen szempontból ugye te döntöd el, hogy mi az, amit te lefordítasz szlovákra. Mik a szempontok?
Ez is egy fejlődés egyszerűen. Azt hiszem fontos megmondani azt, hogy mindig együttműködtünk, mint magyar fordítók szlovákra, Renátának köszönhetően, és nagyon sok fordítói kérdéseket együtt fontoltuk, sok szemináriumot abszolváltunk együtt. Szóval ez egy olyan közeg volt, ahol egymást nagyon motiváltuk, és ez nagyon fontos volt azért is, mert ez a fordítás, ez egy nagyon magányos műfaj, aktivitás. Ez a közös kommunikáció nagyon fontos volt. Most miért jutottam ide?
Hogy hogyan választott ki azt,
ja,
hogy mi
és
az,
akkor,
amit lefordítasz?
Igen, sokat beszélgetünk erről, hogy milyenek az új könyvek, milyenek a jó könyvek, az értékes könyvek, az irodalmi színvonalról beszélgetünk, és akkor arról, hogy mennyire érdekes lehet ez a magyar könyv a szlovák olvasó számára, és akkor itt valahol születik meg egy
döntés
hogy igen, akkor ezt a könyvet jól lenne lefordítani, és akkor le akarom fordítani, igen, mert mellette tudok állni, igen.
Ugye említetted ezeket a szemináriumokat is például, meg hogy segítitek egymást, de ugyanígy kapcsolatban vagytok például azokkal a műfordítókkal is, akik mondjuk szlovákból fordítanak magyarra? Vagy pedig ez a közeg inkább csak a magyarról szlovákra fordítók közege?
Eleinte nem így volt, de igen, ez megszületett ez a kapcsolat. Tudunk egymásról, motiváljuk egymást, tippeket adunk egymásnak, és jó tudni, hogy ki mind dolgozik, fontos.
Magyarul vagy szlovákul olvasol többet? Elmondom, miért kérdezem, mert hogy ugye, hogy tud, hogy mit érdemes lefordítani, ahhoz neked magyarul kell sokat olvasnod, de ahhoz, hogy a nyelv, amire fordítasz, az meg ne kopjon el, ahhoz meg szlovákul kellene többet olvasni. Szóval magyarul vagy szlovákul olvasol többet?
Hát azt hiszem, mindig többet olvastam, most is többet olvasok szlovákul, de amióta így visszajött a magyar nyelv az életembe, azóta rendszeresen olvasok magyarul is. Lassabban megy, de ez egy élmény mindig elolvasni egy magyar könyvet.
Lehet jobb a fordítás, mint az eredeti?
Hát igen, de ki fogja megállapítani?
Nem tudom, hát, hogy így elolvasol egy könyvet, és elolvasol a fordítást, és azt mondod, hogy mert nekem ezt tetszett jobban, vagy azt. Tehát persze mindig, amikor az lehet jobb, vagy szebb, az mindig egyéni ízlés kérdése, én ezt tudom. Na de hogy akkor másként kérdezem, tud konkurálni a fordítás az eredetinek?
Igen, szerintem tud, igen. Ez sok mindentől függ, ez attól függ, kit fordítasz, milyen műfaj, milyen nyelvi és fordítási kihívások vannak ebbe a szövegbe, milyen az irodalmi színvonala, mennyire motivált téged, hogy keressél ekvivalenseket a anyai nyelvedben. Sok minden függ össze ezzel az egésszel. És persze az, hogy te azt a szöveget úgy fordítsad, hogy legyen neki egy evidens arca az anyai nyelvbe, és hogy természetesnek olvashatod, mint természetesnek.
Említetted most a nyelvi kihívásokat, erre mindjárt rátérünk, de még előtte egy kérdés, hogy van kedvenc fordításod? Mert hogy a saját kedvenc fordításod, nem az, hogy a Deák Renát, amit fordított egyszerűen, hanem hogy a tiéd.
Hát az Ávada Pál nagyon, nagyon kedvenc fordításom, de igen, a Renátától fúj a szél persze. Jadwiga párnája után jött még egy pár fordítás, amit ő végzett, és nekem olyan lehetőségem volt, hogy a Természetes fény című regényét fordíthattam. Ez egy óriási élmény volt számomra. Nagyon szeretem ezt a szöveget, és nagyon szeretem azt a személyi hozzáférést, amit beletehettem én, és amit érzem, hogy beletett a Závada Pál is, és nagyon értékes nekem benne az, hogy az a Tóth Komlósi szlovák nyelv, szlovák-magyar nyelv az a mi közös nyelvünk, mivel hogy a nagyszüleim ott születtek, anyám is ott született nem messze Tóth Komlóstól, Medgyesegyházán, úgyhogy ismerem ezt a történelmet, ismerem a történeteknek a háttérét, amit ebbe a nagy regénybe összefonott. Ha megmondhatnám, egy nagyon-nagyon-nagyon kedvenc dolog a Erdős Virág verses kötete, amit sikerült lefordítanom. Ezt nem egyedül csináltam, ezt a Vlado Jancsekkel fordítottuk le, és igenis a többi fordítókör is segített ebben, úgyhogy ez egy nagyon érdekes, néha kimondottan team munka volt.
Hát igen, Erdős Virágnak rendkívül játékos a nyelve, és ilyen nagyon specifikus kifejezései vannak, amiket el tudok képzelni, nem egy könnyű lefordítani. Van egy ország benne volt a fordított versek között? Van egy ország, megvan szlovákul?
Megvan.
Na hát erre rákeresek.
Megvan, elküldöm.
Jó, köszönöm. Tehát a kihívásokról is beszéltünk, a nyelvi kihívásokról. Volt olyan szókapcsolat, vagy kifejezés, amivel egyszerűen nem tudtál megbirkózni?
Sokszor van olyan helyzet, hogy úgy érzem, hogy hát ezt én nem fogom tudni lefordítani. De nem is, hogy szón múlik, valami konkrét szón, hanem inkább a komplikált mondatok értelméről és a megértéséről. Ez néha annyira bonyolult tud lenni, hogy leülsz reggel, elkezdett fordítani azt a mondatot, és délután 5 órakor rájössz, hogy még mindig nem tudtad megfejteni, és hogy nincs meg az alapja, és hogy még kell rajta dolgozni, kell rajta csavarni, és megtalálni azt a legjobb kifejezést. Ha így konkrétan visszagondolok...
Na ez érdekel.
Például nagyon érdekes volt fordítani Nádas Péter Saját halál című prózáját, ahol, ahogy tudjuk, a klinikus haláláról ír, ez egy igazi történet, és akkor van ott egy ilyen pillanat, ahol a pillanata, ahol ott érzi magát valahogy az élet és halál között, és próbálja szavakba fogalmazni ezt a pillanatot, azt a momentumot, amikor valahogy megfordul az egész, és akkor itt ő saját maga is eljátszik azzal a szóval, hogy magyarban sincs olyan szó, ami ezt tökéletesen kifejezné, ezt a pillanatot, vagy ezt a állapotot. És akkor német szóval, meg francia szóval segíti ki magát, és aztán próbálja a szinonimákat ő is behozni, és akkor ezzel nagyon érdekes volt eljátszani szlovák nyelvben is.
És hogyha van egy ilyen nyelvi probléma, vagy konkrétan valami, ami azt mondod, hogy húha, hát ezt most nem tudom, akkor ilyenkor mi történik? Akkor így az ember a többiekhez fordul, hogy gyerekek, ti ezt hogy fordítanátok?
Igen, ez az egyik út. Ott vannak a közeli barátnőim és a kolléganőim, akik szintén ugyanezt csinálják, úgyhogy ha van valami, akkor bedobjuk a témát, a szót, és akkor próbálgatjuk ki, hogy fordítja le. Ez nem hogy csak hasznos, hanem nagyon érdekes is, és akkor érzed, hogy kreatív az a munka, és akkor látod, hogy ki mire jut, mi jut eszébe, és minél több szólehetőséget találsz, annál jobban fogod tudni megtalálni azt a legjobbat, lehető legjobbat. Persze vannak olyan helyzetek is, amikor szakemberekhez kell fordulni, sőt, muszáj is, mert különben elég fatális hibákat csinálhatsz. Például történész, ezt is gyakran használom, ezt a segítséget, vagy mondjuk valami zsidóval összekötő terminológia, ezt is jó megfontolni valakivel, aki jól ismeri a zsidó kultúrát.
Van valami olyan speciális dolog, ami egyébként itt segíti a műfordító munkáját, vagy a legnagyobb segítség az a műfordítói közösség?
Hát persze a szótár. Van most már rengeteg lehetőség, hogy lehet hozzáférni jó szótárakhoz. Ez nagyon segít, persze az internet is nagyon segít, mert sokszor új kifejezésekre van szükség, amit ott lehet legjobban megtalálni. Például az Ávada Pál esetében szlovák Tóth Komlósi szótárral dolgoztam, és ez nagyon érdekes volt, mert ez a szótár nem paralel, hanem csak Tóth Komlós
kifejezéseket
szlovákra vannak lefordítva.
Tehát szlovák kifejezések nincsenek Tóth Komlósira.
Igen. És akkor én többet használhattam ezt a Tóth Komlósi nyelvet a fordításban, az Ávada Pál fordításában, mint ő az Ávada Pál, mivel hogy a magyarok nem értik a Tóth Komlósi nyelvet.
A szlovákok meg legalább sejtik.
Szlovákok sejtik, mert több szlovák szó van benne, igen. Úgyhogy én többet dolgozhattam ezekkel a szavakkal, ezzel a nyelvvel. De viszont, ha nekem szükségem volt lefordítani valamit Tóth Komlósi nyelvre a szövegbe, akkor nekem keresnem kellett. Mindig első oldaltól olvastam, kerestem azokat a szavakat, hogy hát, ha valamelyik illeni fog a szövegembe. Nem lehetett megfordítani a szótárt egyszerűen.
Három gyermeked van, ugye az első kettő nem tud magyarul. És sejtem, hogy ez azért van, amit mondtál az elején, hogy amikor így Pozsonyba kerültél és férhez mentél, akkor ez a közeg nem volt azért annyira, hát magyar barát, azt hiszem, hogy ezeket a szavakat használtad, de nem biztos, hogy
pontosan. Mondjuk, hát a társadalmi hangulat se volt nagyon jó akkoriban. Meccseridők voltak.
Tombolt a nacionalizmus.
Igen.
Az első két gyereked nem is tud magyarul. Na most a harmadik gyereked, a Jonatán, pedig nem, hogy nem tud magyarul, de magyar iskolába jár. Ennek nagyon hosszú története van, úgyhogy azt szeretném, hogyha most ezt a történetet valahogy kibontsuk. Tehát az első két gyereknél nem érezted azt, hogy nekik kellene tudniuk magyarul. Miért kezdted el érezni azt Jonatánnál, és még tegyük hozzá, hogy a párod szlovák, a második párod is szlovák, tehát hogy onnan se jöhetett a késztetés, vagy az ihlet, vagy a nyomás, hogy tudjon a harmadik gyermek magyarul. Szóval, hogy hogyan jött ez?
Ez úgy jött létre, hogy a második párommal, a Jonatán apukájával sokkal többet mozogtunk a magyar közegben. Barátokat találtunk, ezek közös barátok voltak, és az irodalom, és a színház, és a művészet nagyon összekötött minket. Sőt, azt mondhatom, hogy ez az ötlet, hogy a fiunk magyar óvodába kezdjen járni, ez a apukájának az ötlete volt, is, igen, és tetszett neki. Sejtelmese volt, meg nekem se, hogy ez mennyire nehéz lehet, vagy hogy ez lehetséges-e. Ez csak egy ilyen ötlet volt. Ebben benne volt az a biztonság, hogy szlovákul úgy is tudni fog. Én születése óta olvastam neki magyar könyveket is, de aztán egy pillanatban, mondjuk 3 éves volt akkor már valahogy nem akarta tovább. Ő érezte, hogy ez egy más nyelv, ez nem a mi nyelvünk, és akkor már nem akar tovább beszélni se magyarul velem, meg olvasni se magyarul. És akkor gondoltam arra, hogy itt igazán fontos lenne az, hogy valami módon folytassuk ezt a magyar líniát. Közben meghalt az apukám is, ez is egy pillanat volt, amikor megéreztem, hogy valami fontos magyarral kapcsolatban elmegy az életemből, szóval megígértem neki, hogy megtanítom a fiamat magyarul. És akkor próbáltam az óvodát elintézni, ez nehéz volt, mivel hogy tudjuk, hogy ez egy állami óvoda, és ez főleg a magyarul beszélő gyerekek számára működik, a szlovákiai magyar gyerekek számára.
Tehát itt akiknek, a pozsonyi óvárosi magyar óvodáról beszélünk.
Igen, és ott a magyar anyanyelv a fontos, és ha sok a magyar gyerek, akkor egyszerűen nem fér be oda szlovák gyerek. Viszont az óvodában van megint egy paralel szlovák osztály, úgyhogy oda sikerült először bejutni, és utána próbálgattam cserélni. Ez sem ment nagyon, hogy cserélnénk két gyereket, hogy az egyik szlovák osztályba menjen, és ahelyett az én fiam a magyar osztályba. Ez nem működött nagyon.
Hadd kérdezzek most bele, hogy azért nem vették őt be a magyar osztályba, mert hogy nem beszélt magyarul.
Igen. Igen, és hogy én nem beszéltem bele magyarul, mint anya, meg a másik szülője se.
Tehát, hogy ezt így a szemedre hányták, igen, hogy miért nem beszéltél vele magyarul.
Így lehet mondani, hogy ez egy probléma volt, és akkor először az életemben megéreztem egy ilyen nyelvi diszkriminációt.
Csak ez egy ilyen fordított
ez diszkrimináció. Ez ilyen paradoxum volt, uh-huh. Igen. És akkor próbáltam ezt valahogy valami pozitív módon kihasználni, hogy ez nem létezik, hogy akkor ez hogy van, hiszen 21. században élünk itt a kétnyelvűség, meg a kettes identitás, ez egy természetes dolog kell, hogy legyen, hogy ez hogy van. Na, és akkor támadt megint egy ötletem, hogy próbálok ösztöndíjat szerezni, és hogy csinálok egy ilyen kísérletet, és hogy bele fogom vonni a saját fiamat.
Jó, tehát mi volt a kísérletnek a lényege?
A kísérletnek a lényege az volt, hogy dolgozni fogok Pesten, mint újságíró, hogy magyar témákat fogok behozni a SME szerkesztőségbe, a kulturális rovatba, és hogy emellett a fiam egy magyar óvodába fog járni Budapesten. Kidolgoztam ezt a projektet, és sikerült.
És magyarul visegrádi alapból kaptál 3 hónapos ösztöndíjat erre.
Igen.
Tehát te elköltöztél legkisebbik gyermekeddel Budapestre, párod gondolom boldog volt, hogy elmegy a Párizsra, Budapestre, és neki meg itt marad a háztartás, meg két másik gyerek, bár ők akkor már nagyok voltak.
Igen.
Szóval igen, elmentetek Budapest, és akkor ez hogy zajlott? Tehát, hogy mondtad a Jonatánnak, hogy jó, rendben, Jonatán, most pedig elmész egy óvodába, egy olyan helyre, ahol senki nem tudja a te nyelvedet, te se tudod az ő nyelvüket, és van 3 hónapot, hogy valamit összeszedj.
Hát ezt gondoltam magamba, pontosan így, ahogy mondod. Az volt a kérdés, hogy ezt hogy fogom a gyereknek elmagyarázni. Hát sehogy. Nagyon erős kapcsolatunk van, úgyhogy én mondtam, hogy most megyünk Budapestre, és itt fogok dolgozni, és te itt fogsz járni óvodába, és kész. Nem készítettem fel őt sehogy speciálisan arra, hogy ez nehéz lesz, vagy mit tudom én. Gondoltam arra, hogy meglátjuk. Meglátjuk, hogy nem fogom őt kényszeríteni, ha ez egy nagy probléma lesz, akkor egyszerűen befejezzük és kész. Érezzük annyira egymást, hogy tudjuk, hogy ez most akkor jó, vagy nem. Persze első nap, amikor bevittem őt reggel óvodába, akkor egyszer csak bekapcsolt, hogy ő most hova megy, és elszökött az ajtó elől. Muszáj volt futni utána, és kergettem őt. Én már nem tudom, mit mondtam neki, de valahogy elmagyaráztam. Megyünk, jövök érted, minden oké lesz, és akkor elkezdtük. És az is nagyon fontos volt, hogy itt, ebbe a pesti óvodába nagyon-nagyon megértő tanítónők voltak, meg az igazgatónő is nagyon megértő volt, úgyhogy nagyon tudták, hogy kezelni ezt a helyzetet.
Jó, mondjuk el tudom képzelni, hogy az első pár nap nehéz volt, tehát, hogy nem voltak neki pozitív élményei. De aztán így lassan így megszokta, vagy megszerette az óvodát?
Sokat voltunk együtt. Jóformán 3 hónapot intenzíven együtt voltunk. Beszélgettünk mindenről, megjártuk az egész Budapestet, sok ilyen impulzus volt, ami szerintem nagyon pozitívan hatott a gyerekre. Vannak ott jó barátaink, az is nagyon fontos volt, hogy nem éreztem magam egyedül egyetlen egy perc alatt se. Sokat jártunk játszótérre, ott találkozott. Ő kommunikatív gyerek volt, úgyhogy ettől nem féltem, hogy ő nem tudna kapcsolatot kötni. És ez be is bizonyosodott, hogy lassacskán mondjuk 2 hónap múlva már tudott valamit mondani.
És tudott kommunikálni.
Tudott kommunikálni. Nagyon-nagyon alapszinten, de tudott kommunikálni másik gyerekkel a játszótéren. Elég volt 2 szó, aztán már csak hintáztak, de működött. Na, és utána visszajöttünk, és akkor tudtam, hogy most lesz a legfontosabb meggyőzni az igazgatónőt a magyar óvodába, hogy ezt folytatni kéne.
Hogy a gyerek már tud magyarul, igen, tud kommunikálni, igen, nem veszik el az osztályba, úgyhogy tessék, igen, szépen fölvenni magyar óvodába.
Így valahogy.
És hogy történt aztán?
Próbáltak lebeszélni, de mivel, hogy ez a tapasztalat megvolt, és mögöttünk állt ez a projekt, nem volt olyan könnyű
azt mondani, hogy nem.
Igen, úgyhogy végül is sikerült. És aztán látták a tanítónők is, hogy ez esetről esetre működik az, hogy szívja be az gyerek a nyelvet, hogy igen, van olyan eset is, hogy nem sikerül, és ez sok mindentől függ, de ebben az esetben éreztük, hogy mehet, mert megy a gyereknek egyszerűen. Na, és szóval kár lenne abba hagyni.
Igen. Összejött a magyar óvoda. És hogy lett ebből magyar iskola? Mert hogy, ha jól tudom, akkor a cél nem az volt, hogy magyar iskolába járjon, csak az, hogy a magyar óvoda meglegyen, hogy a magyar versikék meg a magyar nyelvnek az alapjai meglegyenek.
Igen, eleinte ez volt a cél, és ez az iskola, ez egy utolsó pillanatban bukkant föl, mint ötlet, mivel hogy dönteni kellett, hogy milyen iskolába. És nehéz volt választani a szlovák iskolákból, és akkor, ha így ezt mérlegre teszed, akkor miért ne lehetne megpróbálni magyar iskolába?
Tehát ez volt az ötlet, tehát hogy az, igen, egyik, hogy lehetne akkor akár magyar iskola is. És mit mondott erre Jonatán?
Még mindig nem volt olyan korba, hogy valahogy ellenálljon az egészhez. Elmentünk oda, megnéztük az iskolát, volt olyan tapasztalat is már előtte, hogy megpróbáltunk szlovák iskolába is bejutni, de nem sikerült. Úgyhogy volt ez, hogy hát nem sikerült a szlovák iskola, akkor próbáljuk meg a magyart. És ez mindig jobban és jobban tetszett, ez a gondolat. Persze aggódtam, attól féltem, hogy mi lesz a szlovákkal, mert nagyon szerettem volna, hogy fejlődjön a szlovák irodalomba, a szlovák nyelvbe, meg minden, mert ebben ő jó fej. És aztán úgy döntöttem, hogy igen, legyen ez magyar iskola, és a szlovákkal mi fogunk otthon foglalkozni, ha szükséges lesz, és akkor ilyen iskolai szinten is, és ezt csináljuk is, írunk tolbamondásokat szlovákul is, magyarul is, tanuljuk a grammatikát, a nyelvtant, meg a stilisztikát, szlovákul is, magyarul is. Persze ez nem naponta, nem annyira rendszeres, de mindig van valami lehetőség, aminek köszönve ezt fölbontjuk.
Igen, mert hogyha tényleg arról van szó, hogy a mérleg nyelve, tehát itt Pozsonyban apa szlovák, a közeg szlovák, a kultúra leginkább szlovákul érkezik. Tehát az, hogy magyarul érkezzen a kultúra, ahhoz elhivatottnak kell lenni, vagy minimum nagyon akarni kell azt. És a Jonatán esetében az iskola a magyar, helyenként lehet, hogy te veled is magyarul beszél, de mindenki más a szlovákot, tehát valahogy a mérleg így kiegyenlítődik, nem?
Igen, meg lehet így mondani, hogy igen. Ha magyar közegben vagyunk, akkor nem probléma, és beszélgetünk magyarul mi ketten is. Ha egyedül vagyunk otthon mi ketten, akkor nincs nagyon kedve magyarul beszélni velem, viszont könyveket olvasunk együtt, magyar könyveket is, most már olyan szinten vagyunk mind a ketten, hogy ezt is együtt tudjuk átélni, és próbáljuk együtt még mindig, már 12 éves, nem olyan könnyű, de igenis működik még mindig. És persze a számítógép is sokat tesz az egészben. A számítógépes játékok, ahol összekapcsolódik magyar-szlovák gyerekekkel, angol gyerekekkel, hogy ez is működik. Uh-huh. Minden ezen a nyelvi szinten megy.
Mennyire acélosodott meg a magyar nyelv aztán ott Jonatánnak a Duna utcai iskolában?
Szerintem jól beszél magyarul, ahhoz képest, hogy 6 éves koráig nem is beszélt. Persze a szókincse meg a kifejezésmód nem annyira gazdag, mint a más gyerekeké, de biztos nem adnánk el.
Jól érzi magát ott egyébként?
Beszélgettünk arról is, hogy cserélünk iskolát 5-be, hogy próbálunk valami mást, szlovákul, de ő nem akart elmenni. Azt mondta, hogy ő neki ott vannak a barátjai, hogy ő ott marad.
És gondolom azért te tanulsz vele, mert az ugye a párod nem beszél magyarul, tehát hogy ez hogy megy, hiszen te sem magyar iskolákba jártál, tehát gondolom a biológia, a földrajz, vagy a történelem magyarul számodra sem természetes.
Nem természetes, igen. Tanulok vele, amennyire ő megengedi, hogy tanuljak vele, és inkább én figyelem, hogy mit mond ő nekem magyarul. Persze ez a magolásról is szól egy kicsit, meg arról is, hogy milyenek az elvárások a tanároktól, és hogy elég ennyi. Viszont a magyar nyelv tanulása, meg a magyar irodalom tanulása, ez nagyon gazdagít engem is, amikor tanuljuk együtt, hogy itt vannak hiányosságok nálam is, és örülök, ha tanulhatok vele együtt.
Ugye készítettél egy külön mellékletet is annak idején a SME-ben a kétnyelvűségről, a kettős identitásról, a kisebbségi identitásokról, szóval hogy mi vezérelt ez a tapasztalat is, a te tapasztalatod meg a Jonatán tapasztalata, vagy pedig ez egy teljesen tőletek független projekt volt?
Biztos nem volt független, ez egy ilyen lineában ment, ötletről ötletre próbáltam tovább mozdulni, a gondolkodásban, a nyelvekről, a nyelvről, az identitásról, és a nyelven keresztüli megértésről. Ezért próbáltam ezt a projektet létrehozni, és főleg ezek a nyelvi kérdések érdekeltek engem. A közös nyelvi kérdések, a Szlovákiában élő kisebbségi élet, de az irodalmi színvonalon, meg a művészeti színvonalon, meg a nyelvi színvonalon főleg, hogy ez volt nekem ez a legnagyobb motiváció, hogy mi a közös benne, és mi pozitívat lehet belőle kihozni olyan hangulatban, amilyenben élünk, sajnos néha csak nézünk, hogy mennyire tudnak játszani ezzel a kártyával, mint politikai kártyával.
Beszélgetésünk legvégére. Mi az, amin most dolgozol?
Hát én most, mint szabadúszó működöm, szerkeztek szövegeket a SME kiadójánál, egy gyerekkiadónál. Van 2 fordításom az asztalon, az egyik megint a Závada Pál következő könyve, az Egy piaci nap című regénye, ami valamilyen módon a történelem folytatása, a természetes fénynek a folytatása.
A természetes fény történetének.
Történetének a folytatása, igen. És a második pedig a Mézga család könyves változata.
Mert hogy a Mézga család nincs meg szlovákul könyvben, csak elkészült a rajzfilm, a Miaskovci, ugye?
Igen, ez még 70-es, 80-as években volt, de és a könyv nincs meg, igen.
Hát ez egy érdekes feladatnak tűnik.
Igen, igen, én is nagyon örülök, hogy ezen dolgozhatok.
És mennyire tudsz ilyenkor inspirálódni a film fordításából?
Hát szerintem nagyon fontos lesz utána nézni, mert ez egy remek fordítás volt, ami a címet, a nevet, a himnust illeti, viszont a dialógusokban azért lehet találni több ilyen fura fordítást, úgyhogy ezzel el lehet majd játszani a könyvben. De szerintem jó munka lesz biztos. És amin még dolgozunk megint együtt, mint fordítói parti, ez a fordítóház alapítása. 20 év után sikerült létrehozni ezt a vágyunkat, és a Körmöcbányai Zechenter háza úgy látszik, hogy lehet majd a fordító és irodalmi ház helye.
Itt Szlovákiában? Tehát itt egy konkrét házról beszélgetünk, nem valamiféle imagináriós dologról.
Igen, igen, ez egy konkrét ház, ami hasonló módon működhet, mint például a Magyar Fordítóház alapítvány a Balatonfüreden, ahová mi évek óta járunk, és ez egy nagyon inspiratív hely. És vannak ilyen fordítóházok az Európában, majdnem minden országban, úgyhogy ilyesmiféle nincs Szlovákiában, és ez a lehetőség nyílt most, úgyhogy ezen rengeteg munka lesz, és lassan fog menni.
Vendégünk volt Eva Andrej Csáková, újságíró, műfordító, aki a magyar irodalmat tolmácsolja szlovák nyelvre, és aki úgy döntött, harmadik gyermekét megtanítja, pontosabban megtanítatja magyarul. Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Minden jót kívánok!